napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben a biomassa termeléssel és felhasználással kapcsolatosan felmerült rendellenességekről, energetikai kérdésekről, a csíksomlyói búcsú UNESCO listára való felkerülésével kapcsolatosan történt aktuális kérdésekről, valamint az Udvarhely Székely MDS szervezet házatáján kialakult határozott álláspont hátteréről beszélgetünk. Vendégünk a műsorban Antal István, parlamenti képviselő, az Ipari és UNESCO szakbizottság tagja, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Politikai nyilatkozatban nehezményezte a közelmúltban a Környezetvédelmi Minisztérium azon rendeletét, amely értelmében az energia növényekből származó biomassa hitelesítését az erdőrendészeti hivatal helyi kirendeltségeinek hatáskörébe helyezték át, amely ön szerint kellő visszásságot okoz a szakmában dolgozóknak. Egészen pontosan miért?
Hát itt az a gond tulajdonképpen, hogy már 2008-2009 óta beindult az újrahasznosító energiaforrásoknak a feltérképezése, illetve használata, és elég sok helyen az országban már születtek olyan eredmények, hogy biomasszás kazánokkal állítanak elő energiát, ami sokkal olcsóbb, mint hogyha más üzemanyagot használnának. Illetve van olyan lehetőség, hogy nem csak hőenergiát, hanem együtt termelve hő és elektromos energiát is előállítsanak, és ez a folyamat elég normálisan beindult az országban, annál is inkább, hogy 2020-ig ugye vállalta Románia, hogy 24%-át az összenergiának újrahasznosítható energiaforrásokból állítja el, és a biomassa az egyik ilyen forrás, amelyik ugye nagy mennyiségben található, mert az erdőgazdálkodás során létrejövő hulladék, úgymond ág, meg mindenféle ezt összeaprítva aprítékként, illetve a mezőgazdasági termékekből származó fel nem használt szárakat, meg mindent össze lehet szintén őrölni, és ez szintén biomasszaként kezelhető, de ezen kívül nagyon sok ilyen van, amit ilyen célra használhatnak. Na most volt egy régebbi rendelkezés, ami azt jelentette, hogy aki ilyesmivel foglalkozik és értékesíteni akarja, olyan felhasználóknak, önkormányzatoknak, magáncégeknek, akik ezzel a biomasszával működtetnek energiatermelő készülékeket, a mezőgazdasági főosztályok igazolták, hogy igenis a származását ennek, hogy teszem azt egy közbirtokosság, vagy egy magán erdő tulajdonos, vagy egy magán erdészet, vagy éppenséggel a Romszilva, az országos erdészet től származik, illetve a származását igazolta a mezőgazdasági főosztály, hogy erről szól a történet. Időközben beindult az energianövények, úgymond az energiafűz termelése elsősorban elég sok helyen, kiemelten Kovászna megyében, ahol van is már nem csak egy szövetség, hanem egy országos klaszter, betömörült társulat, akik ezt az egész ügyet országosan kezelik, nemzetközileg jegyzettek, meg minden hozzájárultak a törvények megszületésekor nagyon sok értelmes gondolattal, illetve van egy országos biomassa szövetség. Ezen kívül még azt is elmondhatom, hogy készült, miután többször módosult ez a 220-as 2008-ban megjelent újrahasznosított energiaforrásokról szóló törvény. Most ahhoz, hogy az egész dolog tiszta legyen, be van nyújtva egy törvénytervezet, én is egyik aláírója vagyok az Ipari Bizottság részéről, hogy egyszer és mindenkorra tisztázódjék, hogy mit nevezhetünk annak. Október végéig ezt remélhetőleg elfogadja a parlament a két háza, hanem akkor jövő tavasszal. Na most erre jött meglepetésszerűen augusztus 8-án egy rendelete a környezetvédelmi miniszternek, hogy ettől arrafele nem a mezőgazdasági főosztályok a régi rendelet alapján, hanem az országos erdőgazdálkodása, romszívva fogja kiadni azt a hivatalos okiratot, aminek alapján értékesíthető ez a biomassa. Most mondjak egy egyszerű dolgot, ez nagyon furcsa, hogy egy fizikai személy esetében például, aki elkezdett ezzel foglalkozni, vagy nagyobb területen termel valami olyan terméket, aminek a hasznosítható, úgymond biomasszának hasznosító részét aprítja is, akar értékesíteni, mennyire ad az erdészet és mondja meg, hogy ez lehet, vagy nem lehet. Ez maga ez a kérdés már egy nagyon furcsa. Tehát belépett egy olyan intézmény, amelyiknek ez a kérdéshez nincsen semmi köze. Na most, hogyha az energiafűzet például, vagy azokat, amit még ott van más egyéb is, vagy az akácot, ami szintén használható ilyen célra, a romszilva hitelesítse, az úgy rendben lenne abban az esetben, hogyha az állami területekről lenne szó. De az, hogy én fizikai személy vagy ön, vagy bárki más elkezdett, ugye, hogy van már 50-70 hektáros területek vannak többek között Háromszéken, oda menjen valaki, és a saját, maga által termelt, saját olyan területén termelt energiafűzet, amihez gyakorlatilag semmi köze nincs, nem lehetne az erdészetnek, mert csak kimondottan erre a célra lehet használni, azt mondja majd a romszi, hogy várjál, mert ahhoz szükséges az én engedélyem, és az én engedélyem nélkül akkor te ezt nem hasznosíthatod. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert ezt pontosan, világosan kell rögzíteni, és egy magán cég, vagy egy magán személy esetében azért nem olyan egyszerű ezt a kérdést megoldani, mert ő ide befektetett, ő ide eszközparkot vásárolt, volt, akik már kaptak támogatást is, és az a célunk, még hogy elmondjam, szintén benyújtottunk elemet a kollégánkkal, már több mint 5 éve egy olyan törvénytervezetet, ami arról szól, hogy támogatást kapjanak azok, akik más célra nem használható mezőgazdasági területen termelnének értékesíthető energianövényeket, azok kapjanak bizonyos támogatást. Sajnos még a szenátus elfogadta, de a képviselőházban még mindig számunkra nagyon furcsa ügy miatt még mindig valakik ezt akadályozzák. Én a politikai nyilatkozatomban azt sérelmeztem, hogy anélkül, hogy konzultáltak volna a szakmával, ismétlen, van az országban már egy biomassa szövetség. Most október 12-én különben megint lesz egy nagy tanácskozás, aminek a fő témája ez lesz, az újra hasznosítható energiaforrások, és ilyenkor mindig az országban már megizmosodott szakemberek vesznek részt, és állandó jelleggel kritizálják a kormányt, meg bennünket is, hogy miért nem történik már egy tiszta világos törvénykezés e célból. Tehát én azt sérelmeztem, hogy nem egyeztettek a szakmával, és az anyagot, amit tulajdonképpen én kibővítettem nyilván a szükséges politikai mondatokkal, pontosan az Zöld Energia Klaszter munkatársaitől kaptam. Ők hívták fel a figyelmemet, és nagyon pontosan, precízen szakmailag megindokolták, hogy ez miért hátráltatja, nem segíti ezt az ágazatot, és ez volt a lényeg, ugyanis még azt is elmondtam a végén, hogy én valahogy úgy érzem, hogy aközt, hogy már 4-5 éve akadályozzák ennek a törvénynek a megjelenését, néha az a gondunk, hogy lehet, hogy azért, hogy két RMZS-es képviselő kezdeményezte, de nem csak. És e között, hogy most akkor egy környezeti minisztérium egyszerűen hoz egy döntést, hogy még pluszba lépjen be valaki, nem engedi azt, ahogy mostanig működött, hogy uram, minden megyében van egy mezőgazdasági főosztály, és ők amúgy is követik statisztikailag, mert mindenféleképpen, hogy mi történik a megye területén a mezőgazdasági termékekkel, és mivel most még belépik egy plusz értékesítési lehetőség a hulladékok esetében, amit biomasszának használhatnak, akkor most még kell abban még egy másik hatóság is beleszóljon, mert ez csak bonyolítja azok számára az ügyvitelt, akik ezzel foglalkoznak. Ez volt a lényeg. Én kíváncsi vagyok, mert remélhetőleg, hogy októberben sikerül majd erről, főleg a 12. konferencia előtti napokban tárgyalni a minisztériumnak a szakembereivel, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, illetve a jelenlegi szakértői kormány parlamenttel kapcsolatot tartó miniszterével, hogy tisztázzuk, és valahogy akkor azt a másik törvényt is, amiről beszéltem, próbáljuk úgy összhangba hozni, hogy egy tiszta, világos csomag legyen. A törvény is tiszta legyen, a végrehajtási módszertan a törvénynek is, és ez a kormányrendelet, amennyiben szükséges, amit most megjelentett a Környezetvédelmi Minisztérium, akkor az olyan legyen, hogy mindenki számára tiszta, világos és átlátható. Mert a következő esztendőkben én ebbe nagy jövőt látok, itt már Székelyföldön nagyon komoly, hát előrelépés is történt, mert termelnek már elég nagy mennyiséget, Csíkszeredával, többek között Benkő úr, illetve Sepsiszentgyörgy térségében a már említett szövetségen keresztül azok az urak, akik ezzel foglalkoznak, illetve már léteznek itt Udvarhelyszéken is, de főleg Szentgyörgyön olyan cégek, akik profi, automatizált ilyen biomasszával működtetett kazánokat gyártanak, és már van precedens arra Eszterneken, hogy egy pályázaton keresztül már is a polgármesteri hivatal meg a kultúrházat ezzel fűtik, és bizonyítottan sokkal olcsóbb és gazdaságosabb, mint a földgáz, a cseppfolyós üzemanyagot, vagy éppenséggel tűzifát, bükkfát használnak erre a célra. És ezért nagyon fontos, mert én úgy értékelem, hogy a következő években ez a folyamat folytatódik, és azon községek számára, itt Udvarhelyszékről is már 3-4 önkormányzat is érdeklődik, és pályázati úton próbálja ezt a kérdést kezelni 2017-18-ban. Nagyon fontos lenne, hogy ez világos legyen, mert ilyenkor mindig az történik, tisztelt szerkesztő úr, és a hallgatók is tudják, hogy ha véletlenül megszületik egy olyan törvény, amit el is fogadnak, nem csak kritizálnak, mert ugye jó részét kritizálják az emberek, ami elfogadható lenne mindenki számára, amikor a módszertan majd kitalálja az illető szakminisztérium, akkor még egy-két féket úgy betesznek, ahelyett, hogy engednék, hogy menjen a maga útján, és ha menet közben adódnak olyan buktatók, ami a kivitelezés során akadályozza, vagy megnehezíti azoknak a munkáját, akik ezzel foglalkoznak, hát akkor igen, akkor kell beavatkozni, de nem előre, amikor már egy folyamat elkezdett rendesen működni, akkor még betenni egy féket. Ez volt a lényege tulajdonképpen az én napi rendelőti hozzászólásomnak.
Amiben azt is kifejtette, hogy ugyebár 8 éve az energianövények termesztése lendületnek indult, viszont jelen pillanatig nem tudott nagyon fejlődni, mert állandóan bürokratikus akadályokba ütközik. Ugyanakkor az önök által iktatott törvény, amit 5 évvel ezelőtt tettek le, az energianövényekre vonatkozó törvénytervezetre gondolok, az úgymond elvesződött adminisztratív eljárások miatt a képviselőházban. Ezek szerint akkor ön eléggé optimistán nyilatkozik a jövőre vonatkozóan, hogyha a múlt ennyire fekete?
Hát tisztelt Uram, nekünk mellesleg az is a feladatunk, hogy az embereket ne elkeserítsük, hanem próbáljuk megbiztatni. Jó magam pedig egy életen keresztül az új bevezetésével foglalkoztam, sokan nem tudják, de én 20 évig mérnökké tevékenykedtem, többek között a Matica gyárba, különböző beosztásokba, és ott az én feladatom volt az úgynevezett új technika bevezetése, ami rengeteg buktatóval jár úgy általában, de annak köszönhetően, hogy egy nagyon erős munkacsoportot abban az üzemben rengeteg olyan terméket sikerült bevezetnünk, gyártásba venni és értékesíteni, ami a mai napig is forgalomban van, és igenis van 2-3 cég, amelyik a mai napig nyilván egy sokkal magasabb szinten ezeket gyártja, és ennek köszönhetően maradt talpon. Tehát én alkatilag is azok közé tartozok, aki nem esik kétségbe egy-két ilyen buktatóval, megszoktam az előletem során is, hogy ha kitartó az ember is következetes, és mivel ez már a értelmesebb országokban szuperül működik, csak Ausztriáról beszélek, ahol ezt már 15-20 éve nagyon jól működtetik, és tavasszal az erdőket kipucolják mindenféle hulladéktól is, től is azt nagyon okosan tudják értékesíteni és hasznosítani is, illetve nekem volt szerencsém látni Svédországba egy olyan biomasszával működtetett erőművet, amelyik 100 000 lakást ellát hőenergiával, és 80 000 lakást pedig elektromos energiával, és a svédországi erdőgazdálkodás az olyan szuper, hogy tökéletesen hasznos, újra hasznosíthanak mindent. Hát akkor ezeket a példákat be kell hozni, mert hosszú távon itt nálunk is mindnyáján tudjuk, hogy az erdőben nem csak fa van, hanem annak a sok minden más egyéb is, köztük erdélygyümölcs, de most csak a biomasszánál maradjunk, ami mostanig ott marad, egyszerűen törmelékként. És hogyha ez a hasznosítása megtörténik, akkor indirekt mindenki, a tulajdonosok is ebből nyernek, illetve az önkormányzatok főleg, akik erre ráhangolódnak, azoknak ez egy külön érték, mert ezt ott saját maguk által összegyűjtött hulladék értékesítésével, illetve munkahelyteremtéssel csökkentik a kiadásaikat, amit mostanig gázzal vagy cseppfolyós üzemanyaggal működtetett kazánok használatával értettek, és azt a fennmaradt összeget beruházásra tudják el. Még mondanék egy adalékot. Én a tavalyit szerveztem egy konferenciát Udvarhelyt, ahol idehívtam azt a Romániában működő céget is, most nem mondok nevet, mert nem akarnám reklámozni, akik Európa szinten elismertek, és már évek óta foglalkoznak ilyesmivel, nagyon sok helyen hasznosítsák már a általuk készített kazánokat, ahogy mondtam, itt Udvarhely cég mellett is van egy nagyon jó cég, aki ezt már 20 éve gyakorolja, és ezek már Bukarestben bebizonyították, hogy egy 8 emeletes tömbházat el tudnak látni hőenergiával, ilyen biomasszával, amit ugye mostanig nem nagyon értékesítettek. Én ebbe bízom, és erre alapozom azt az optimizmusomat, hogy előbb-utóbb ez a folyamat felgyorsul Romániába is. Nálunk sajnos az a gond, hogy ilyen 8-10 év kell, még a Székelyföldön is, amíg egy-egy értelmes gondolat valóban olyan szinten valósul meg, hogy az emberek látják használt, mert ennek ez a célja, még egyszer mondom, munkahelyteremtés, illetve költségcsökkentés azáltal, hogy átállnak erre a fűtési módszerre.
Amúgy a kormány szinte nap mint nap hangoztatja, hogy a jelenleg uralkodó bürokratikus rendszert mindenképpen föl szeretné számolni. Na most ez az intézkedés, amit ön sérelmez, ez éppen az ellenkezőjét mutatja, központosításra utal, nem?
Persze, de hát ezt, hogyha figyelemmel követték, és én ezt nem egyszer szóvá tettem, amikor valamilyen formában a mi bizottságunk által törvénytervezetek vitájába felszólaltam a plénumba, hogy az elmúlt pár esztendőben nem csak a úgynevezett politikai kormány, hanem a szakértői kormány is azzal foglalkozik, hogy évente azért még létrehoz egy-két olyan intézményt legalább Bukarestbe, amelyik épp a fordítottját teszi, mind amiről hangoztatják. Ez egy általános, hogy mondjam én, ez már meghonosodott gyakorlat Romániába, és mindaddig, amíg nem lesz egy normális alkotmánymódosítás, amíg nem születik meg ezen keresztül is az a újra gondolása Románia működésének az adminisztratív területeken elsősorban, amíg nem kapják meg a választott testületek decentralizáción keresztül azt a hatáskört, hogy igenis ők döntsenek olyan kérdésekben, ami direkt a lakosságot érinti, addig ez lesz. Na most sajnos, hogy a mi nemzedékünk ezt nem tudta elérni, most a rendszerváltó nemzedék az lassan-lassan visszavonul, de én abban bízok, hogy a következő két ciklusba csak eljutunk addig, hogy ebben a mi célkitűzésünk is, ami a régiósítás és ezen belül a Székelyföld autonómia meg tud születni, mert lassan-lassan most már a román pártok részéről is feltételezem, hogy az a generáció kerül túlsúlyba, akik már a világon megjárták magukat is, és tanultak is valamit azokban az országokban, akik értelmesebben születnek meg, illetve értelmesebben alkalmazzák az uniós irányelveket is, mert ezekben az is benne van, hogy az uniónak vannak előírása, hogy említettem, hogy 24%-kal ugye kell 24%-át az energiának ilyen forrásokból kell lássák, és nem csak egy oldalon döntsenek, mert ennek az a háttere, még egy mondatot, ha megenged, hogy amikor elindult ez a folyamat, akkor nagy gyorsan a szélenergiára kapacitáltak, mert ugye főleg ott a tengerparti részen ez óriási esély volt mindenkinek, és dőltek is a beruházók, és ezen keresztül most már szélenergiából annyit termelnek, hogy nem tudja átvenni a rendszer gyakorlatilag. Itt van a háttér, most meg kell erősíteni nagyon, főleg a biomasszát és a kis vízi erőműveket, mert ebbe van Romániának a tartaléka.
Csak hogy ugyebár energiáról van szó, energiaforrásokról, nem konvencionális energiaforrásokról. Szintén a közelmúltban ön elég határozottan bírálta azt a tényt is, hogy Romániának nincs energetikai stratégiája. Na most vasárnap történt egy olyan fejezet, ami nem tudom, hogy ide tartozik-e, vagy kinek jó, de mindenképpen az történt, hogy a Duna medre alatt összekötötték Románia és Bulgária gáz vezetékeit. Hogyan látja ezt az epizódot? Kinek jó ez, és egyáltalán fontos-e energetikai szempontból ez a tény?
Hát most engedje meg, hogy mivel konkrétan még nem láttam, mert épp személyi okokból nem voltam Bukarestbe, hogy a bizottság ülésen megnézek egy konkrétabb anyagot. A jövő héten többet tudok erről, de erre az a megjegyzésem, hogy erre is szükség van, mert kell valami kommunikáció legyen a két ország között. Ugye a múlt héten elfogadott egy olyan törvény, amelyik arról döntött, hogy Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria épít egy közös gázvezetéket, amit már is kritizálnak azok, akik attól félnek, hogy el fogják majd vinni a gázt Romániából, de ennek is megvan a maga célja, mert van egy közös európai energetikai stratégia, amelyik arról szól, hogy 2020-ig úgy az elektromos energia terén, mint a gáz vezetékek terén össze kell kötni a 27, ugye most már 27 európai államot, annak érdekében, hogy mindenki biztonságba kerüljön, hogyha netán a nagy orosz testvére elzárja a csapot valahol, akkor egymást között is tudjanak kommunikálni. Ez az egyik cél, de az én véleményem konkrétan az, hogy jobb lett volna, hogy az elmúlt években a bulgárokkal úgy egyezett volna ki a szaktárca, hogy engedjék meg, hogy Bulgárián keresztül elektromos áramot lehessen eladni Törökországnak, ma az egyik nagy felvő az lenne, de mivel túl sokat kértek, hát ezért ez nem valósult meg, még az se valósult meg, amiről éveken keresztül beszéltek, hogy a Fekete-tengeren keresztül kábelen vigyék az áramot a törökhoz, az a hatalmas 80 milliós birodalom, annak óriási fogyasztása van. Az is a bulgárok miatt akadt el, és ez a lépés most így fél méterrel tekintette arra, hogy már aláírták épp Budapesten ezt az együttműködési szerződést, hogy közösen uniós támogatása, illetve az országok hozzájárulásával ezt a közös vezetéket megépítik, akkor én gondolom, de idézőjelbe teszem, hogy ez az első kicsi lépés ennek a keretében történik, hogy egymást közt is tudjanak valamilyen formát. És ha figyelembe vesszük azt is, hogy a következő években csak beindul a Fekete-tengeri gáz kitermelés, ha megint bele nem szól a nagy orosz testvér, akkor igenis lehetséges, hogy Romániának lesznek olyan tartalékai, hogy exportálhat is gázt. A múltkor már mondtam a beszélgetésünk során, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az idén nyáron, télen szokott szüksége lenni, hogy nem is lesz szükség már az orosz gázra, mert el tudja látni az igényeket tekintettel arra, hogy csökkent az ő modernizálások címen elsősorban a gázfogyasztása, és így a lakosságot télen, mert akkor a legfontosabb a gáztárolókból ki tudják elégíteni, és így indirekt mondjuk még az árat is tudják befolyásolni, hogyha nem kell ide bevenni a drágább orosz gázat.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Antal István, Hargita megyei parlamenti képviselő úr, a beszélgetés első részében energetikai problémákról ejtettünk szót. Szűkítsük a kört és foglalkozzunk a saját dolgainkkal. Ugyebár nagy port vert fel az utóbbi időben annak a híre, miszerint a román kormány megpróbálja megakadályozni a csíksomjai búcsú UNESCO listára való felkerülését. Nos, tegnap Kolodi Attila képviselőtársa hivatalos választ kapott a külügyminisztériumtól. Ezt említettem önnek, amikor egyeztettünk a mai beszélgetés kapcsán, és azt mondta, hogy hát önnek már korábban jöttek jelzései ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Na most az én kérdésem az, hogy az adatok birtokában valóban nem dőlhetünk még hátra azzal kapcsolatosan, ami a csíksomjai búcsú UNESCO listára való felkerülését illeti?
Na most ez nagyon jó, hogy Korodi kollégám a külügyminiszternek írta a levelét, hisz a direkt képviselője a somjaiaknak az ő személyesen, és ezt a lépést meg is tettek elő tisztelettel. Az is nagyon jó, hogy a külügyminiszter válaszolt és megnyugtatta, hogy igenis nincs arról szó, hogy visszavonnák, hanem támogatják az UNESCO-nál ezt a kérdést. Azért mondta, azért jó, hogy két irányból is megerősítették ezt az ügyet, ugyanis én, amikor először megérkezett ez a hír hozzám, én akkor augusztus 10-én azonnal az UNESCO bizottság nevébe írtam egy levelet a művelődési, tehát a kulturális miniszterasszonynak, és magyarázott kértem, hogy mi történt sürgősségi ügyrendben. Az UNESCO bizottság ugye foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és ezt még kiegészíteni, hogy annak idején azért mentem oda is, hogy folyamatban volt a Derzsi UNESCO védelme alatt levő vártemplomnak a munkálata, de elakadt valami, és akkor én ezt két éven keresztül folyamatosan napirenden tartottam, és hál' Istennek most már tudják is folytatni a munkálatot. Tehát így voltam mondjuk én is illetékes, mint udvarhelyi szék, illetve Hargita megyei képviselő, és a bizottság nevében ezt a levelet megírtam, és nagyon gyorsan válaszolt is a miniszterasszony. Augusztus 23-án ugye történt, látom pontosan, amiben megnyugtatott, hogy szó sincs arról, hogy visszavonták volna ők mind szakminisztérium, mert ez a szakminisztériumnak a dolga, hogy ezt előterjeszt a külügyminisztérium, ezt támogatja nyilvánvaló. Tehát így most már két irányból megerősítették, azért mondtam, hogy örvendetes tény, mind a két miniszter is erő hiteles dokumentum van most már a frakcióban, meg mindenhol, és én gondolom, hogy nem fogják megmásítani a véleményüket független attól, hogy alakul a következő választások után a parlament összetétele, és én abban bízok, ezt már megbeszéltük különben a frakcióban, hogy akkor a helyemet az UNESCO bizottságban majd egy olyan személy veszi át, aki kulturális kérdésekben is illetékes, és akkor ezt a következő ciklusban is érdembe fent tudják tartani, folyamatosan követik, és ha bármi jelzés érkezik, hogy nem tartják be a szavukat, akkor most már szavukon lehet fogni, mert azért ez egy hiteles dokumentum, amit ráírt a miniszter.
Két tárcavezető megerősítését említette, viszont az aggodalmak továbbra is fennállnak olyan szempontból, hogy a kormányfő, a miniszterelnök hallgat. Ez gond?
Hát, tisztelt uram, önök nagyon jól tudják, legalábbis legalább annyira jól tudják, mint mi, akik ott vagyunk ugye az oroszlány barlangjában, hogy itt nálunk az a szokás, hogy este 10-kor valamit megegyeztünk, és reggel 9-kor úgy mondják annak az ellenkezőt, mint a nem is ismernők egymást. Tehát van egy ilyen része, hogy az az úgynevezett szakértői kormány ezen gyorsan túlesett, mert úgy is tudja, hogy nem ő kell kivitelezze, mert gondolja, ez a hölgy és ez az úr eltűnik a süllyesztőbe a következő választások után, amikor végre helyreáll a rend, és a parlamenti többség fog majd egy kormányt megbízni, és azt a kormány nagy felelősségre is lehet vonni. Most ezeket senki se tudja felelősségre vonni, és abba is kell bízzunk, hogy december 11-én végre a magyarság, független attól, hogy X-Y-ról kinek mi a véleménye, megérzi a veszélyt, és igen nagy számba vesznek részt, hogy olyan eredménye szülessen a szövetségnek, ami miatt egyik se tudja nélkülözni, bárki nyeri meg a két nagy közül a választásokat, mind a kettőnek szüksége lesz támogatásra, és annak a támogatásnak mindig feltételei voltak, és hogyha ez így történik, akkor azt jelenti, hogy újra esélyünk lesz arra, hogy közvetlen közelből tudjuk követni ezt az ügyet. Köztudott, hogy amikor Kelemen Hunor szövetségi elnökünk volt a miniszter, hát ez akkor indult, és akkor jutott olyan szintre, hogy ezt egész UNESCO Európa ellenesen fogadtatni, hisz ez egy fantasztikus értéke kell legyen egész Európának, nem csak az erdélyi magyarságnak, vagy annak az országnak, ahol ez az esemény történik.
Na most, ha feladta nekem a képviselőre a labdát, akkor természetesen, hogy azért fájó pontra is rá kell tenni az ujjunkat, a sebre, mert hogy lezajlott ott önöknél Udvarhely széki szervezet keretén belül a múlt héten egy igencsak parázs rangsoroló jelölő gyűlés. A sajtó egy része szerint a résztvevők több mint 300 küldött kiosztotta, úgymond a szövetségi elnököt is. Persze, hogy a Bíró Zsolt ügyre gondolok, ugyebár a jelölését az udvarhelyszéki parlamenti listán. Nos, ön is részt vett, és nagyon frappánsan kifejezte, mint ahogy szokta a véleményét ismertetni azt, hogy a szövetségi állandó tanács akkor követett el nagy hibát, amikor nem hallgatta meg az önök véleményét, hanem fentről lefele próbált nyomást gyakorolni. Most tisztelt Antal István képviselő úr, azt is említette, hogy ön nem folytatja tovább parlamenti képviselőként, de azért jelen volt ezen az ülésen. Mi történt ezen a jelölőgyűlésen, és egyáltalán hogyan tovább kérdése, hogy alakulhat a történtek után?
Hát, tisztelt uram, én nem annak, most engedje meg, hogy így válaszoljak, nem annak ellenére vettem részt, hogy visszavonulok, hanem úgy vettem részt, mint hivatalos küldött, mert mindaddig, amíg a mandátumom meg nem szűnik, tagja vagyok az udvarhelyszéki területi szervezet elnökségének. És én nekem kötelességem volt ott lenni, meg kellett azt is tegyem, hogy megköszönjem 24 év után udvarhelyszéki küldötteknek és egyáltalán minden udvarhelyszéki embernek, azoknak is, akik nem támogattak, de azoknak, akik támogattak, amikor udvarhelyen mindig előválasztás volt, ezt nagyon kihangsúlyozom, és még egyszer ismétlem, hogy udvarhelyszéken mindig előválasztás előzte meg a jelölt lista összeállítását, és akkor ennek alapján történt az egyesség mindig a csíki és a gyergyői szervezetekkel, mert így épül fel a Hargita megyei rendje, ez teljesen jogosan, történelmi hagyományokat követve, és annak idején ez a döntés megszületett a három térség között. Én alapító tagja vagyok az udvarhelyi területi szervezetnek, és annak voltam nagy tisztettel a képviselője. És még itt ilyen feltételek is voltak nálunk fele, nem csak a képviselői választásnál, hanem a polgármesteri választásnál is, hogy ajánlott az, hogyha a lakhelye ott van annak az úrnak, aki ezt megpróbálja. Ezt elmondtam előzetesen, tévedés ne essék. Itt nem személyekről vitatkoztunk, hanem mi egy elvet vitattunk, ugyanis 20-annyi éve arról beszélünk, hogy önálló autonóm döntéseket hoznak a különböző megye, illetve területi szervezet, illetve községi szervezetek is, mert így épült annak idején mi, akik az átkost éltük, mi nem tudunk másképp gondolkozni, csak úgy, hogy ne valamiféle központ szóljon bele, az előbb elhangzott országos szinten is ez a bajunk, és akkor jó lenne, hogy mi betartanunk ezeket a saját magunk által alkotott szabályokat, hogy akkor igenis a helyi közösség legyen megkérdezve, és a helyi közösség is legyen bevonva a döntéshozásba. Én nem kommentálom még egyszer, mi egy elvet vitatunk, mi nem kérdőjeleztük meg a szátnak a döntését, tudomásul vettük, mert ugye a kongresszus így döntött, most én nem minősítem annak idején, hogy szükség van ugye egy ilyen döntéshozó szervre, és ezért volt az, hogy meglepetéssel fogadták az udvarhelyszékiek ezt a döntést. Elsősorban azért, hogy nem úgy került nyilvánosságra ez a döntés, mint ahogy a Szát megfogalmazta. A Szát azt mondta, hogy Hargita megye kapja helyet, És akkor a Hargita megyei egyeztető tanácsnak a feladata, hogy amikor összeállítja a listát, mert most már lista van újra, és nem körzetes jelölés, akkor ők majd eldöntik, hogy a három szervezet hogy egyez ki abból, hogy azért minden területi szervezetnek legyen egy képviselő legalább. És ez a döntés majd 30-án születik meg. És ennek ellenére ugye az futott ki mindenhol, és mindenki azt kommentálta, hogy természetesen, hogy udvar nem ez volt a döntés, Hargita megye. És akkor ezt kifogásolták jóval azok a polgármesterek, akik azért régi hűséges emberei és kipróbált emberei a területi szervezetnek. És akkor így döntött az a küldött gyűlés. A küldött gyűlés az pedig nem egy pár ember, hanem jól tetszett én is mondani, hogy mi 300 személy. És akkor az volt a kérése, hogy üljön össze újra a szövetségi állandó tanács, és ez bírálja felül, és valamilyen formába szülessék meg egy tisztességes egyesség, mert most engedtessék meg nekem, semmi rossz indulat nincs bennem, de nekem az a 6 ciklus alatt eszembe nem jutott volna, hogy elmenjek, bár lett volna jogom erre majd elmondani, hogy elmenjek valóban is, ráerőszakoljam magam egy másik megyébe, valamilyen furcsa módszerrel egy nagy küldött gyűlésre. Hát akkor itt nálunk, én 6 cikluson keresztül, nem csak én, hanem az a 4-5-3 mikor hány jelentkező volt, elmentünk becsületesen, lejártuk a 126 települést, leültünk egy asztalhoz, mindenki elmondta maga véleményét, és utána tudomásul vettük, hogy volt urnás előválasztás, titkos, vagy volt küldött előválasztás, amikor több mint 350, közel 400 ember összeült Csíkszeredában, ha minden térség a maga arájának megfelelően, és akkor közösen eldöntötték, hogy akkor hogy alakul ez a lista. És mivel ezek az emberek ehhez voltak hozzá, jó magam is azért hoztam ezt a példát, hát így egy kicsit furcsa volt, hogy akkor van egy küldött gyűlés, mindenki tudta, hogy 22-én van ez a küldött gyűlés, és ennek ellenére már 2 héttel korábban eldöntötték, hogy hát akkor úgymond, még egyszer mondom, hivatalosan nem udvarhelyszék, de nem hivatalosan, ugye mindenki már elmondta, és mindenki arról beszél, hogy hát természetesen udvarhelyszéknek jut a hely. Hát ez egy eléggé furcsa, akármilyen oldalról közelítsük meg. Hát nem, hogy segített volna az ügyön, az ügy pedig az, hogy 5% fölött szerezze meg a szövetség, most már a partnerével együtt, hogyha úgy döntött a polgári párt is, hogy nekük 2 helyre szükségük van, hogy akkor az 5% fölé kerüljünk, mert akkor tud igazából az a csoport, aki most megújulva, nagyon megújulva, folytatta tovább azt a munkát, amit megkezdtek a rendszerváltó nemzedék tagjai. Hát erről szól a történet, és én mint személy nagyon bízom abban, hogy összeülnek újra, józanul, okosan mérlegelnek, és azt a döntést hozzák, amelyik segíti azt, hogy udvarhelyszéken, ahol mindig a megye területén a legtöbb szavazatot kapta a szövetség, újra nagy lendülettel, jó kedvel, jó hangulatban, a polgármesterek meg mindenki, egy egész hatalmas kampánystáb azon lesz, hogy meggyőzze az itt élő lakosságot, hogy most nagyon magas arányban vegyen részt a szavazáson, hogy ne kockáztassa az 5%-át. Most már a szövetség mellett, ugye, a szövetségbe, vagy szövetsége elfogadó polgári párttal együtt a parlamenti csoportnak. Itt erről szól a történet, és ezt kell nagyon okosan, józanul végig gondolni, és nem szabad ezért személyek úgymond ebből ambíciót képezzenek, mert nagyon őszintén megmondom, nagyon nehéz lesz. Én tudom, mert én 92-ben az 5. helyen jutottam be. Akkor is volt egy hasonló próbálkozás. Éppenséggel Vásárhelyre akartak akkor is egy ejtőnyest idehozni. Én voltam az, aki ennek érdekében engedtem, és visszaléptem az 5. helyre, amelyik akkor nem volt bejutónak számító, és ennek ellenére ugye megtörtént a csoda, hogy nagy volt a részvétel, mert közösen tudtunk kampányolni, miután megtörtént ez az egyesség, és ilyen volt az eredmény. Na hát én arra számítok, hogy a SZÁT újabb döntése után a józanész győz, és udvarhelyszék területi szervezete megmaradt annak, ami volt, és sőt, megerősödve jön ki ebből a vitából azért, de 126 település érző udvarhelyszéki emberek jó hangulatba menjenek választani, és fogadják el azt, amit ők döntöttek, és azt a szemét, akit ők, ugye igen magas számarányban, mert a 306 küldöttből 227 szavazott Birtalan Józsefre, aki régi kipróbált tagja az RMDSZ-nek.
Hát mindenképpen az a fontos, hogy ne legyen belőle további botrány. Úgyhogy én megköszönöm önnek a tájékoztatást, és további jó egészséget kívánok. Tisztelt Antal István, köszönöm önnek a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, szerkesztő úr, és jó egészséget kívánok mindenkinek.